együtt az életért, gyerekekről, felnőttekről, kismamákról, kisbabákról, szülőkről és nagyszülőkről.
Az Együtt az Életért Egyesület műsorát hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Mai műsorunk egy fejezetet zár le az életünkben, kedreggeli találkozásaink a végéhez értek. A jövőben alkalomszerűen jelentkezünk a Mária Rádió hullámhosszán, mindig valamilyen aktuális eseményhez fűződően. Köszönöm, hogy az elmúlt 2 évben velem tartottak, hűséges hallgatóinkért különösen hálás vagyok. Műsorunkban először az életvédelem területéről, majd a házasság és a család témakörében említünk olyan mérföldköveket, melyek útravalóként szolgálhatnak a mai világban. Az elmúlt évtizedekben az életvédelem alatt a magzat élethez való jogát védő, többnyire keresztény hitű csoportok hadakoztak a nők önrendelkezési jogát zászlajukra tűző társadalommal. Mára megváltozott a helyzet. A kérdés már nem az, hogy mikortól ember az ember. Sokkal inkább azt kellene tisztázni, hogy jogilag megengedhető-e az emberi élet szándékos kioltása. Magát értelmiséginek nevező ember ma már nem kérdőjelezi meg azt a biológiai tényt, hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik. Arról sincs különösebb erkölcsi vita, hogy az emberi életet szándékosan nem lehet kioltani. Akkor hogyan lehet még létjogosultsága az abortuszoknak? Fájó sebeket nyit meg, heves érzelem alapú vitákat indít el ez a kérdés, ezért nagyon finoman hangolt kommunikációval kell kezelni. Azonban, ha a választ valóban szeretnénk megtalálni, önkritikusan kell hozzáállnunk a témához, és húznunk kell egy vonalat a múlt és a jövő közé. Ami eddig elfogadható volt a válsághelyzet megoldhatatlanságára hivatkozva, az a jövőben nem elfogadható. Női jogokra, üres politikai szlogenekre, vagy a felelősség tologatására hivatkozva nem tartható fenn tovább az abortuszkultúra, hiszen az emberi élet léte nem mérlegelhető, az anya élethelyzete nem kérdőjelezheti meg a gyermeke életét. Ez egyértelmű, ha már méhen kívül van a gyermek, de vitatott, amíg méhen belül tartózkodik. Vajon elég erős a társadalmunk szövete ahhoz, hogy megtartsa a krízisbe jutott kismamákat és családjaikat, vagy elveszítjük ezeket a gyermekeket? A demográfiai mutatók és jelen kultúránk sajnos egyértelmű választ ad erre. Ahogy az Együtt az Életért Egyesületben és műsorainkban is a krízisbe jutott kismamák élethelyzetének javításával foglalkozunk, úgy társadalmi szinten is az anya és gyermeke egységét erősítő lépéseket kell tenni, nem egymás ellen fordítva az anyát és gyermekét. Az ő egységükből kell kiindulni és megoldást találni a mi értekre, ami a kétségbeesése vagy a döntése mögött áll. Nem csak nálunk probléma a megfogant életvédelme. Az abortusz kérdését számos nemzetközi hatás befolyásolja. Reproduktív jogok mázával bevonva csempészik be az eddig nem létező abortuszjogot a nemzetközi dokumentumokba. Évek óta tart ez a folyamat, erre többször felhívtuk a figyelmet az elmúlt 2 évben. Tovább tetőzi a problémát a nemek kavalkádja, ezzel párhuzamosan a béranyaság intézményesítésére irányuló törekvések, az azonos neműek örökbefogadásainak elterjedése. Az abortusz széles körű megjelenését követően a társadalmi nem fogalmának megjelenése, azaz a gender, határozza meg évek óta a fejlett világ politikai agendáját. Az embert nem az ismert mércék alapján definiálják, férfinak vagy nőnek, hanem egy ismeretlen faktor alakítja, a dinamikusan változó érzelemvilága. A társadalmi nem és az ehhez szorosan kapcsolódó nemi identitás, azaz, hogy milyen neműnek vallja magát az illető, néhányak számára eltér a biológia adta valóságtól. Tagadhatatlan, hogy vannak olyanok, akik rossz testben érzik magukat, vagy a saját nemükhöz vonzódnak. Ezt egyéni szinten vagy el tudják fogadni, vagy nem, ebből az egyénre nézve számos nehézség alakulhat ki. De a nehézségekre nem lehet megoldás a társadalom felbomlása vagy felbomlasztása. Változó érzelmek nem alakíthatják a család alapját jelentő házasság jogi szabályozását. Az állam az anyakönyvvezetőkön keresztül nem azért adja pecsétjét a házasságokra, mert örül, hogy az emberek szeretik egymást, hanem azért, mert ez a legbiztonságosabb érzelmi és gazdasági környezet a gyermekvállalásra, a társadalom hosszú távú fennmaradására. A házasságot nem az állam definiálja, hanem a természet. Az állam csak elismeri a valóságot. Következésképpen, ha egy állam házasságnak nevezi az azonos neműek kapcsolatát, akkor nem tesz mást, mint nem ismeri el a valóságot, arcul csapja a társadalom hosszú távú fennmaradásának lehetőségét, a gyermekek számára legbiztonságosabbnak számító családforma elismerését. Ahogyan egy ház téglákból és kötőanyagból, vagy egy háló csomókból és az azokat alkotó kötélből épül fel, úgy épül a társadalom is a családokból és az emberi kapcsolatokból. A családok alkotják az építő sejteket, és kapcsolataink alkotják azt a hálót, ami ennek a nagy közösségnek a szövetét adja. Ha erősek ezek a kapcsolatok, erős a társadalom, megbirkózik a nehézségekkel, tagjai bízhatnak a többiekben. Gyermeket vállalnak, mert tudják, hogy nem lehetetlenül el az egzisztenciájuk. El tudják látni idős vagy beteg rokonaikat. Biztonságot nyújtanak a kapcsolatok. Biztonságérzet akkor van, jövőbe vetett bizalom akkor létezhet, ha megvannak ezek a kapcsolatok. És ne feledkezzünk meg Isten gondviselő szeretetéről sem. De a szeretet az emberi kapcsolatainkban is megtapasztalható, és ezt társadalmi szinten a családok adják. A család valósága nem érzelmi alapú definíciók halmaza. Nem a jog mondja meg, hogy mi a család, hanem a teremtett világ egyértelmű valósága. De elkezdett szétválni a valóság és a jogi szabályozás ollója. A valóságot nem lehet tagadni. Két ember kapcsolatából egy új élet születik, a gyermek. A gyermek magában hordozza az anya és az apa örökségét, majd továbbadja saját gyermekeinek. Ezzel szemben a jogszabályok szétforgácsolják a legtermészetesebb emberi kötődéseket az abortusz kultúráján keresztül, a jog erejével szakítják el a gyermekeket az anyától és az apától a válások gyakorlatában, a tolerancia nevében családnak neveznek olyan kapcsolati formákat, melyek köszönő viszonyban sincsenek az imént leírt folyamattal. Hallgassunk meg egy dalt, mielőtt példákat találnánk ennek megvalósulására.
Rólad írnék csak szép szavakat, mit más nem mondott még. Festenék egy képet, a fényt meglopnám, érted, hogy ragyogó szemed megfessem én. Ha két nagy szárnyam lenne, csak szállnék fel az égbe, a végtelenbe, míg megérkeznék. Hozzád égi anyák, szegények féltett kincse vagy, a csüggedőnek reményt adsz, ó jöjj! Hozzánk égi anyák, szárítsd fel a könnyeket, hallgasd meg, ki szólni sem tud már. A megfáradtnak pihenés, csönd annak kiad, a szomjúságban éltető forrás. Fényesség a sötétben, hajnal csillag az égen, a város fölött tiszta fehér hó. Ó, béke királynője, szép szeretet bölcsője, életünk oltalmán néz le ránk. Örök égi anyánk, szegények féltett kincse vagy, a csüggedőnek reményt adsz, ó jöjj! hozzánk égi anyánk. Szárítsd fel a könnyeket, hallgasd meg, ki szólni sem tud már. Szép tengeri csillag, te álmaink között a valóság. A végtelennek tükre, a csillagoknak fénye, az eljövendő kozmosz képe vagy. Virágok belső titka, forrás mit rejt a szikla, hűhőre a földnek vége. Vigyázz ránk, vezess égi anyánk, szegények féltett kincse vagy, a csüggedőnek reményt adsz, új jöjj hozzánk égi anyánk, szárítsd fel a könnyeket, hallgasd meg, ki szólni sem tud, szegények féltett kincse vagy, a csüggedőnek reményt adsz, ó, jöjj hozzánk égi anyán, szárítsd fel a könnyeket, hallgasd meg, ki szólni sem tud már.
Mi történik, amikor már kihat a társadalomra a jelenség? Az egyéni érzések politikai lobbiba történő áthelyezésével olyan szabályok alakulnak ki, ami elsőre elképzelhetetlennek tűnik, mégis valósággá válik. Például a sportban kettős női mezőny alakul ki. Az élsport kemény világ. Nem egyszerű fogyókúrát tartanak azok, akik kamasz éveiket és fiatalságukat a fizikai teljesítőképességük határának feszítésével töltik. A különböző nemi identitások, férfi, nő, transznemű és más kategóriái az LMBT közösségnek megjelennek az élsportban is. A fejlett világban a diszkriminációmentesség elve alapján engedni kell a férfi testben élő, magukat nőnek valló embereket, hogy ők is indulhassanak a trófeákért. A női mezőnyökön belül így különváltak a férfi hormonokkal, férfi izomtömeggel rendelkező sportolók a női testfelépítéssel élő nőktől. Számos kritika érte ezért a Nemzetközi Atlétikai Szövetséget is, akik a közelmúltban igyekeztek határok közé szorítani a transznemű sportolók lehetőségeit. A fair play és a félreértelmezett diszkriminációmentesség nem biztos, hogy összeegyeztethető az élsportban. Vagy ott vannak például a nem semleges öltözők és mosdók. A fejlett és progresszív országokban jogszabályt alkottak arról, hogy biztosítani kell azok számára is a mosdó és öltöző feltételeket, akik a biológiaival nem egyező nemi identitással élnek. Ez papíron elfogadhatónak hangzik, ám nem minden épület alkalmas arra, hogy újabb mosdókat hozzanak létre. Másik buktatója ennek az elképzelésnek pontosan a gender ideológia legnagyobb csapdája. Az az ember, aki nőnek érzi magát, nem a semleges mosdót fogja használni, hanem a női mosdót. Hiszen nőnek érzi magát. Ez az identitása, ezt kellene elfogadnunk. A WC-őrület az egyik legnyilvánvalóbb buktatója az ideológiából kovácsolt politikának. A progresszivitás az önrendelkezés területén is megjelenik. Nyugat-Európában és a magát haladónak tartó országokban a 12 éves lányok megjelenhetnek a nőgyógyászaton az anya vagy apa tudta nélkül. El tudjuk képzelni ezt a helyzetet? Ha nem, akkor érdemes tudnunk, hogy az Európai Parlament Női Bizottságának a napirendjén lévő jelentései között most pont egy ilyen szerepel. Ugyanezt található az átfogó szexuális nevelési programokban, azaz a 12 éves lányoknak azt tanítják, hogy a szüleik tudta nélkül jelentkezzenek abortuszra. Az önrendelkezés és a magánélethez való jog álcája alatt vezetik be az intézményes bizalmatlanságot gyermek és szülő között, mintha egymás ellenségei lennének. Az abortusziparnak szüksége van az abortált magzatokra az őssejtkutatásokhoz, a gyógyszeriparnak szüksége van a fogamzásgátló készítmények széles felvevő piacára, amiben már a kamaszok is beletartoznak. Mert ugyan kiengedné kiskorú gyermeke számára az orvosi beavatkozást anélkül, hogy mellette lenne. Kihat mindez az örökbefogadásokra is. Ha már megszületett a gyermek, akkor kié lesz? A biológiailag érett, de szociális és anyagi szempontból éretlen anyák gyermekeit, ha megszülik, örökbe adhatják. A jelenlegi közel 20%-os meddőségi arány a társadalomban óriási keresletet jelent az örökbeadható újszülöttek szempontjából. A pénz és a piaci viszonyok uralta mindennapjainkban azonban nem eshetünk abba a hibába, hogy a gyermekeket árucikként kezeljük. Nem lehet hosszú életű a civilizáció, ami tárgyasítja az embert. Nem a kereslet alakítja a lehetőségeket, nem az örökbefogadni szándékozó meddőpárnak van joga a gyerekhez, hanem a gyermeknek kell megadni a lehetőséget, hogy családban nőjön fel. Egy olyan családban, ami számára a legbiztonságosabb fizikai és érzelmi környezetet biztosítja, amit az állam is megerősít a pecsétjével. Így kapcsolódik egybe a megfogant és születendő élet védelme, a család biztonságot adó és társadalmat építő funkciójával. Ezekre az összefüggésekre próbáltunk az elmúlt két évben műsorainkban rávilágítani. Nem tűnünk el teljesen. Sokan a Citizen Go leveleiben találkoztak velem először, ezeket az online petíciókat Eszter vette át, amikor az Anya-Apa Gyerekek Európai Kezdeményezést vezettem. Vannak olyanok, akik az örökbeadások vagy örökbefogadások kapcsán kerestek meg minket. És azt sem tudhatjuk, hogy műsoraink hatására mennyi kismama gondolta meg magát úton az abortusz felé, de talán nem is kell tudnunk. A szívek megnyitása Isten dicsőségét hirdeti. Folytatódik a Jézust abortusz tablettával azonosító vallásgyalázás ügye. Decemberben készhez kaptuk az ítéletet a kúriától, ami kimondja, hogy Magyarországon a szólásszabadságnak mindenek fölött érvényesülnie kell, azaz nem kell bocsánatot kérniük a vallásgyalázóknak. Nem zárul le tehát ez a történet sem még itt, a legvégsőkig kiállunk az eukarisztia mellett. Ennek a vallásgyalázó performance-nak az eredményeként indult útjára Magyarországon a meg nem született gyermek szobra. Jelenleg Szeged környékén látható az abortusz sebeinek gyógyulását és a megbocsátást hirdető alkotás. Nagy öröm látni, hogy hogyan vonza a közösséget maga köré az anyát megáldó gyermek szobra. Ha szeretné személyesen is látni a művet, a részletekért látogasson a szobarazéletért.hu oldalra. Nem csak a vallásgyalázás ügyben, de az emberi embriók méltóságát megerősítő, a legkisebbek védelmében indított egy közülünk európai polgári kezdeményezésben is a legvégsőkig küzdöttünk. 2 millió ember támogatta 7 évvel ezelőtt Európa szerte azt az életvédő aláírásgyűjtést, amire az Európai Bizottság nemet mondott. Mi, mint kezdeményezők, az Európai Bírósághoz fordultunk jogorvoslatért, ahol úgy gondolták, hogy valóban vizsgálatnak kell alávetni a bizottság válaszát, de elfogadható válaszra nem kötelezhetik az új bizottságot. Ebben a folyamatban decemberben, karácsony előtt kaptuk meg a végső választ. Nem tesznek lépéseket az embriók védelmében. Ezúton is köszönjük azok támogatását, akik annak idején 7 évvel ezelőtt aláírták ezt a kezdeményezést. Akkor is és most is a legfontosabb üzenetet terjesztjük. Az emberi élet a fogantatással kezdődik, és nincs olyan élethelyzet, ami megkérdőjelezhetné az emberi élet sérthetetlenségét. Köszönjük, hogy 2 hetente kedreggel velünk tartottak az Együtt az Életért Egyesület műsorában. Mai műsorunkkal búcsúzunk hallgatóinktól. Viszont hallásra!
Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt 2 évben. Thank you.
hiszem, hogy itt vagy közöttünk, és halkan szeliden hívsz, és mi társaid leszünk örökké, hol boldog dalát zengi minden szív. Térdelsz, jó úrunk, féltő szeretettel, és egy új életnek boldogsága érző szívre lehet.
Tudom, hogy itt vagy közöttünk, és halkan szeliden hívsz, és mi társaid leszünk örökké, hol boldog dalát
zengi minden szív.
Családban. Az Együtt az Életért Egyesület műsorát hallották.